az az igazság, hogy azért nincs itt Kína szakértő, mert beszartak eljönni.
A kínai kommunista párt, illetve a kínai kommunista párt vezette állam az emberek mindennapjait hogyan figyeli meg.
Érdemes egy nevet adni ennek a rendszernek. Ez a név a digitális totalitarizmus.
Ennek mindkét eleme strength also because we don't see the enemy if you want so the big suppressor but we feel it in the eyes of the suppressor.
Azt mondják, hogy ez a social credit system, ez még nincs kész.
Tehát egy olyan rendszert látunk, az állam mindenek felett, a társadalom semmi.
Democracy needs lots of time, too much time sometimes and but it's I think it's worth it and we have to fight for it.
Sziasztok! Mielőtt folytatnánk vitasorozatunkat a kínai hatalom fogjai című résszel, kérek engedjétek meg, hogy elmondjam, amit látni fogtok, az sok lelkes barátunk, kollégánk, szakemberek, közös, önkéntes munkájának eredménye. Kérjük, támogassatok minket abban, hogy folytathassuk.
Nagy Gábornak hívnak, a HVG munkatársa vagyok. A vendégeim lesznek Sükösd Miklós, aki a Koppenhágai Egyetem kommunikációs tanszékének a docense. 5 évig élt és dolgozott Hongkongban, és sokat utazott Kínában, tehát sok tapasztalata van. Másik vendégünk Pintér Róbert, aki a Corvinus adjunktusa és az információs társadalommal foglalkozik, és itt köszönhetem Knut Jégert, a film producerét, aki a film elkészültéről fog nekünk tudni beszélni. Szeretném köszönteni a résztvevőket, és szeretném kezdeni a producerrel. Beszéljünk először egy kicsit a filmről, amit most láthattak. Szerintem a legérdekes, vagy a legelső kérdésnek annak kell lennie, hogy miként sikerült megcsinálni ezt a filmet ilyen kiváló technikai és szakmai minőségben, abban a Kínában, ahol a film dokumentálása alapján az emberek minden mozdulatát követik. Tehát hogyan, természetesen csak azt kérem Knut Jégertől, hogy elmondja, amit elmondhat a film stábjáról és a film készültéről, hogy hogyan sikerült ezt a megfigyelőrendszert kijátszani és elkészíteni ezt az alkotást, és mennyi időbe került?
Well, hello everybody.
Nos, üdvözlök mindenkit. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy meghívtak minket, és szeretném a rendező üdvözletét is továbbítani, aki bár is szeretett volna lenni, de nem tehette biztonsági okokból. Hatalmas öröm látni a teltházat, ez mindig nagy öröm, és a fesztivál csapat érdeme, akik nagyszerű munkát végeztek. Nagyon kemény feladat volt elkészíteni ezt a filmet. Még a rendező sem, aki kínai, már az Egyesült Államokban él már, amerikai állampolgár, ő sem hitt el, hogy ennyire az lesz. Az elmúlt 3 év alatt, amióta elkezdtük el a projektet, úgy látta, hogy egyre rosszabb irányba haladnak a dolgok, és egyre nehezebbé válik a film forgatása, készítése. Annak ellenére is, hogy volt korábbi tapasztalata, csinált már hasonló filmet Kínában. A projektet mindegy 5 évvel ezelőtt kezdtük el, akkor jött az ötlet, de jelenleg 10. hónapja turnézik a film, ma van a bolgár premierünk is. Mindezeket megelőzően 2 évig forgattunk, ami egy ilyen observational, azaz megfigyelő stílusú film esetében meglehetősen rövid időnek számít. Amikor Jay Ling és én bekapcsoltunk a projektbe, egyszerre kezdtük el kutatni a témát, fejleszteni és forgatni. Rengeteg embert mérlegeltünk a döntés előtt, hogy ki legyen a főszereplő, hiszen ez nem volt előre kitalálva. Nem lehetett előre eldönteni. Egy ilyen típusú film esetében ez nem járható út, nagyon sok tekintetben rugalmasnak kellett lennünk, és végül a filmben látható személyekre esett a választás. Aktivistaként látod őket, mert a történtek hatására azzá váltak, de ők valójában csak hétköznapi emberek. Ügyvédek és újságírók, ahogy láthatják a filmben is, és nem tettek semmi rosszat. Legalábbis a mi nyugati szemszögünkből nézve nem. A kínai államhatalom nézőpontjából viszont igen. Ők mondhatnak, amit akarnak. Papíron vannak civileket óvó törvényeik, de gyakorlatban egy hétköznapi ember is kerülhet nagyon komoly bajba, szóval mi azokat az embereket mutatjuk be, akik ezek az elkeserítő helyzetekbe kerültek, hogy bemutathassuk, miként történt. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé mindenki tisztában ezekkel a problémákkal a digitális korban, de talán nem eléggé, és segíthet egy belső látásmód, ahogyan a filmet elkészítettük. De lehet, hogy túl sokat beszélek, és vannak egyéb kérdéseid is.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a film címe Teljes bizalom. Furcsa, mert ha végignézve a filmet, én a teljes ellenőrzést logikusabbnak tartottam volna, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy a kínai kommunista párt, illetve a kínai kommunista párt vezette állam az emberek mindennapjait hogyan figyeli meg. Milyen bizalomról beszél a film címe? A bizalom, amit a kommunista párt megkövetel maga és az állam iránt, a bizalom, amit az embereknek kellene vagy kell érezni egymás iránt. Tehát mitől teljes ez a bizalom, és milyen bizalom teljes?
Nagyjából két oka van, amellett természetesen, hogy ez egy ironikus cím. Az egyik oka, hogy a közvéleménykutatások és a legtöbb ember is azt állítja Kínában, hogy bízik a kormányban. De persze tudjuk, hogy nem, vagy lehet, hogy nem szabad döntést hoztak. Egy másik ok az, hogy a rendszer egyik első eszköze a társadalmi kreditrendszer volt, amelyet a filmen is láthatunk, amit már sok évvel ezelőtt bevezettek, és volt rá valós indok. Hiányzott a bizalom a kínai rendszerből. Míg a nyugati társadalomban, például Németországban a SUFA néven ismert rendszer létezik, nem tudom, hogy Magyarországon mi a neve, azaz, ha valaki banki kölcsönért folyamodik, ellenőrzik a hitelességét. Ez nem létezett Kínában, így nehéz volt autót vagy házat vásárolni. Kezdetben tehát volt jó célja, és néha előnye is származott az embernek belőle, de mi azt mutatjuk be, hogy hova vezet mindez, ha rossz kezekbe kerül, amikor visszaélnek vele.
Where does it lead if it's in the wrong hands, of course, it's misused, no? So.
Most Sükörs Miklóshoz és Pinté Roberthez fordulnék egy olyan kérdéssel, ami kicsit inkább általánosabb és elvonatkoztat a filmtől, hogy hogyan tudott felépülni egy ilyen megfigyelő rendszer, egy ilyen társadalom. Láttuk a filmben az emberi és a technológiai tényezőket is, tehát egyrészt ott a csúcs technológia a big data elemzésétől az arcfelismerő rendszeren keresztül, másrészt ott vannak azok a kedves önkéntes szomszédok és az estenként is a emberek biztonságán és az autók biztonságán őrködő önkéntes járőrök, akik persze már maguk korszakában is voltak. Tehát hogy állt össze ez az emberi és technológiai tényező olyan egészé, amit láthatunk, és miért pont Kínában alakult ez így ki? Jó bonyolult kérdés, erre keresném a választ kettőtöktől.
Igen, tehát szerintem ez egy nagyon érdekes dokumentumfilm volt abból a szempontból, hogy ez egy átmeneti állapotot mutat. Ez a rendszer még nincs kész. Tehát ugye láttuk, hogy 2012-ben a film felvétele szerint kezdték el tesztelni, legalábbis abban a városban, amiről szó volt, ezt a Rács rendszert, ahol egy tartótiszt vagy egy ilyen tiszt gyakorlatilag 450 vagy 400 háztartás 1000 emberét felel, és 4,5 millió van belőlük, szorozzuk be 4,5 milliót 1000-rel, tehát elvileg már le tudnák fedni a teljes népességet. De nem tudjuk egészen pontosan, hogy ez a rendszer ez hogyan működik. Én próbáltam utána nézni, egyébként vannak az interneten ezzel kapcsolatban a Dolce Vellének például nagyon érdekes film, ami 40 percben mutatja be, HBO-nak egy 10 perces, ami, tehát ennek a rendszernek nem ezt a személyes oldalát, ahol ilyen ketrecbe érzik magukat bezárva az emberek, mert itt sokszor a személyes, az állampolgár ránehezedő részét láttuk ennek a sztorinak, hanem hogy hogyan működik ez a rendszer. És egyébként ez egy átmeneti rendszer, tehát azt mondják, hogy ez a social credit system, ez még nincs kész. Tehát ennél szerintem ez még sokkal rosszabb lehet, ha teljes népességre, minden területre, mindenkire kivétel nélkül ki tudják terjeszteni azt, hogy bármikor bármilyen mozgását tudják rögzíteni, bármilyen olyan dolgot, ami ilyen mínuszpontjáról látok, hogy 1040 dolog érje el mínuszpont, azt látják, és ugye ez egy gamifikált rendszer gyakorlatilag, tehát nem tudom, kinek van itt olyan okos órája, ami számolja, hogy mennyit megy, kinek van olyan, és ki az, akinek számolja, hogy hány napon keresztül ment a célnak megfelelőt. Tehát, hogyha... És voltam olyan, hogy este néztétek, és még a lakásban mászkáltatok egy picit, hogy kéne, ugye, hogy az a pár lépés meglegyen, és akkor ne szakadjon meg a lánc, én is mászkáltam.
És így leszünk a technológia rabjai is.
Hétvégén. Tehát egyszerűen ezzel a gamifikált verzióval építik bele azt, hogy az emberek ebben benne legyenek. És azért mondom, hogy átmeneti az egész rendszer, mert amikor először néztem meg a filmet, most másodszor láttam, egy kicsit csalódott voltam, mert azt ígérte, hogy itt egy ilyen új, ez a surveillance state, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy technológiától uralt valami. De valójában itt egyszerre látjuk az emberi erőt, ezt a 4,5 millió embert, meg az önkénteseknek a sorát, akik integetnek a színnek, hogy milyen jó, hogy ott a vonatban nézi őket, ugye a plakát. És egyszerre működik az, hogy arcfelismerés van, hogy a kis kódot be kell olvasni a COVID miatt, egyebek, és az a fantasztikus, hogy nem tudjuk, hogy működik a rendszer. Tehát része a rendszernek az is, hogy nem tudod, hogy igazániból mikor csinálsz rosszat, és emiatt kialakul egy ilyen öncenzúra. De hogy ez a rendszer, ez igazániból még nincsen kész.
Jézusom,
legalábbis nekem az érzésem.
Az volt a kérdés, hogy ez hogyan jöhetett létre. Először is érdemes egy nevet adni ennek a rendszernek. Ez a név a digitális totalitarizmus. Ennek mindkét eleme fontos. Ez egy totaliter rendszer, egy politikai rendszer, amit a politológusok Hannah Arendt óta a náci Németországhoz és a sztálini Szovjetunióhoz, aztán a maui Kínához kapcsolnak. Egy olyan rendszer, ahol egy megkérdőjelezhetetlen vezér, egy Führer vagy generalissimus uralkodik, egy párt van csak, egy propaganda média, semmi nem létezik azon kívül, és Kínában még a tulajdoni viszonyok is a közelmúltig lényegében államiak voltak, most is az állam túlnyomó szerepet vállal a gazdaságban. Tehát ez egy totaliter politikai rendszer. Magyarországon a Rákosi rendszerhez, nem is a Kádár rendszerhez, hanem a Rákosi rendszerhez, a magyar Sztálin rendszerhez hasonlít. Tehát egy digitális ávó az, aminek a képülését itt látjuk, vagy német filmről van szó, egy digitális stáci rendszer képüléséről. Nem akarok csak kritikus lenni, hiszen egy másik civilizációról van szó, és egy másik civilizációra épülő politikai birodalomról. És ennek a civilizációnak mások az alapjai, mint a római, görög, zsidó, keresztény, reneszánsz, protestantizmuson, felvilágosodáson, a francia forradalom hármas jelszaván, a liberális demokrácián, a hatalmak elválasztásán alapuló rendszer. Tehát azt látjuk itt, hogy ezekből semmi nincs eredetileg Kínában. Van konfucianizmus, taoizmus, kínai bölcselet, csodálatos dolgok, feng shui, a kínai orvoslás, chan buddhizmus, a klasszikus kínai kultúra, egy csodálatos autochton, a nyugatitól különböző civilizáció, egy ősibb civilizáció, hogyha a Marsról nézzük, vagy a Holdról, a legnagyobb civilizáció, hogyha mondjuk a zsidókat és Egyiptomot beleértjük, akkor ugyanolyan hosszúak a gyökereink, mint a kínai civilizáció gyökerei, de ez a civilizáció megmaradt birodalomnak. Nyugaton a római birodalom felbomlott, először királyságok, európai új birodalmak, kisebb birodalmak jöttek létre, aztán nemzetállamok, és most újra kialakult az Európai Unió, egy demokratikus birodalom. Kínában mindez megmaradt teljesen egyenesen, gyakorlatilag a kínai felfogás szerint évezredes birodalmi kontinuitás van. De hogy rövidre fogjam, itt a konfuciánus filozófiában a közösségnek sokkal nagyobb hatása, ereje, legitimitása, pozitív kisugárzása van, mint az individuális jogoknak. Tehát tulajdonképpen a konfuciánus kultúrára, a falu közösségre, a családi értékekre, a feljebb való iránti tiszteletre, a férfiak iránti tiszteletre épül a konfuciánus kultúra. És erre a kommunista Kínában a maoi győzelem óta, a polgárháború kommunista megnyerése óta egy kommunista birodalom épült, tehát egy konfuciánus kommunista mix az, ami lehetővé tette, és Gábor itt a válasz a kérdésedre, hogyan jöhetett ez létre, úgyhogy egy paraszti tömegről beszélünk, 1,3 milliárd emberről, felfoghatatlan mennyiségű ember, ahol egy kisváros az 2 milliós, egy középváros 10 milliós város, a nagyobb város az 25 millió, mint Shanghai. Tehát európai fogalmak a magyar 10 millió, Szlovákia, Szlovénia 2 millió, Benelux államok, tehát ezek kacagnivaló méretek kínai méretekben, és ez azért nagyon fontos, mert kontrollálni kell, vezetni kell egy ekkora birodalmat, és ehhez a digitális eszközök nagyon jó lehetőséget adnak. Egy utolsó mondat, 80%-a körülbelül a népességnek szereti, elismeri, támogatja a társadalmi pontrendszer kiépítését, hiszen azzal jár, hogy a szemetet megfelelő helyre rakják az ellenőrzött állampolgárok, nem köpnek, hánynak a nyilvános tereken, nem ütlegelik egymást, rend van, nyugalom, az kapja meg a bankkölcsönt, aki nem csal, a csalás kiszűrésére szolgál. Tehát tulajdonképpen a hiányzó, a paraszti kultúrából és a parasztságból kinövő posztfeudális kultúrában hiányzó társadalmi bizalmat végül is ez oktrojálja, és rendszer szinten fölülről viszi be a társadalomba ez a rendszer. Tehát egy olyan rendszert látunk, az állam mindenek felett, a társadalom semmi. Ez a lényeg.
És akkor még egy komment, ez, hogy hogy alakulhatott ki ez Kínában? Hát Kína a világ első számú technológiai gyártó országa. Gyakorlatilag mindenki kiszervezte oda a gyártást. Ezek az iPhone-ok, amiket látunk, ezeket ott gyártják. Ugye Designed in California, Made in China. És ugye az elmúlt 20 évben gyakorlatilag Kína ezeket a technológiákat nagyon ügyesen lehet csúnyán is szépen is mondani, és ugyanakkor a tudástőkét is mögé rakják, mert Kínában van gyakorlatilag egy csomó olyan egyetem, ami nagyon jól működik, kooperációban akár a Corvinus Egyetemmel, amit én is képviselek, de akár nagyobb Cambridge egyetemek is oda mennek és tanítják őket. Tehát, hogy megvan az, tehát nem az történik mondjuk, nem tudom én, Iránban, vagy nem tudom én, más olyan országban, amik importálják ezeket a technológiákat, és ha felrakjuk egy listára és szankcionáljuk, akkor nem kapják meg, mint ahogy arra forradalmak idején. Kína gyakorlatilag ezeket a technológiákat önmaga hozza létre, tehát úttörője a mesterséges intelligenciának. Sokkal több cikket írnak egyébként a mesterséges intelligenciáról Kínában, mint bárhol a világon, még az Egyesült Államoknál is gyakorlatilag előrébb van, és egy másfajta módon használják ezt a tudást és ezt a technológiai fejlesztést, ahogy látjuk erre a fajta rendszerre például.
Well, maybe referring to the 80%,
utalva arra 80%-ra. Ez természetesen igaz, és tükrözi a mi tapasztalatainkat is, de azt is meg kell jegyezni, hogy nincs független média. Az emberek, bár vannak bizonyos előnyei, de csak és kizárólag azokat láthatják, és ezért is a 80%. Technológiai téren Kína ott van az élen, de nem minden technológia származik Kínából. Ez is nagyon fontos. Sok technológiát az Egyesült Államokban fejlesztettek ki és állítottak elő, és évtizedek óta vannak hasonló technológiák Európában is. Nálunk, az Egyesült Királyságban a CCTV kamerákról 25 évvel ezelőtt beszélhettünk először. Nagy vitát is kavart akkor. Kamerák telepítése közterületen. Nem tudom, hogy kínaiak találták-e ki. Utána néztem, és Németországban először az 50-es évekből vannak feljegyzések, amikor fix kamerát telepítettek egy közterületre a közrend és a biztonság érdekében.
A technológiához szeretnék egy apróságot mondani. Az első számú társadalmi média, social media, a WeChat Kínában, ez egy olyan szoftver, amiben belül vannak az appek. Tehát, mintha a Facebookon belül lenne az az összes app, amit a mobiltelefonon egyébként mi kívül használunk. Ez azt jelenti, hogy a pizza rendeléstől a szódavíz ivásig és a WC használattól a jegyvásárlásig, a mozi jegyektől a repülőjegyek, minden egy bugyorban van. Tehát digitális lábnyomot hagyunk kínaiként, és az minden azonnal agregálódik, míg a nyugati világban az app-eknél ezek külön vannak. Ez nagyon fontos, hiszen ez a digitális totalitarizmus egyfelől a köztereken elhelyezett több millió kamerából kapja az adatokat, úgy, ahogy ezt láttuk a filmen, másrészt a WeChatből és a más social médiából, és mármint a fogyasztási lábnyomunkból.
De azért a mozgást is tudják követni az app-ek alapján.
És a harmadik a posztjainkból, tehát több forrásból jönnek.
Plusz, amíg a kérdés megérkezik, plusz a telefonunkat nézik, hogy merre mozog. És ha nem kapcsoljuk be, tehát ha meghatározott ideig nem vagyunk fönn a rendszerben, az már gyanús.
Ez a COVID idején különösen szigorúan lett véve.
Igen.
Köszönöm a lehetőséget. A kérdésem viszonylag egyszerű, de mondanék előtte egy kerettörténetet hozzá. Megjárva Kínát, egészen konkrétan Shanghai-t, az egész kínai vízum folyamat, ahogy a reptérre belép az ember, ahogy 360 fokos fotót készítenek róla, új lenyomatot vesznek, stb., mint külföldi állampolgár. 2018-ban járunk egyébként. Ezzel a háttértudással és viszonylag a magyar-kínai diaszpóra mélyebb ismeretével a zsebemben, Kérdezem, hogy az a fajta posztfeudális digitalizáció, ami itt szóba került a beszélgetés elején, Magyarországon nyilvánvalóan egy létező dolog már. Hogyan látják azt, hogy akár visszagondolva a COVID alatti megfigyelésekre, akár a Pegazus botrányra, ami viszonylag nyilvánvaló volt, mennyire van jelen ez Magyarországon, mert jelen van, az biztos, és mi az, amit tehetünk ellene? Vagy, kicsit sarkítva a kérdést, tehetünk-e valamit ellene, hogy kicsi kína legyünk? Köszönöm.
Robi is.
Go ahead.
Okay, well, we can... Well, there's the existing AI Act of the European Union.
Az Európai Uniónak van hatályos AI szabályozása törvénye, amelyet nyilvánosságra hozott, jogerőre emelt tavaly decemberben. Tehát most a tagállami kormányoknak be kell vezetniük. Ez fontos. Meg kell védenünk, biztosítanunk kell a magánéletünket, adataink védelmét. Tudatosnak és aktívnak kell lennünk. Gyakran mondják, hogy a kínai példa egy figyelmeztetés, hogy ez ne esesse meg senkivel Európában, mert megtörténhet, attól függően, hogy ki van hatalmon. Szeretnék mondani még egy példát, mielőtt elfelejtem. Az Egyesült Államokban Nebraska kormánya azt kérte a Metától, hogy az adja ki egy 17 éves lány menstruációs alkalmazásból származó magánadatait, hogy beidézhessék őt a bíróságra. Nebraskában nagyon szigorúak az abortusz vonatkozó törvények. Meta pedig eleget tett a kérésnek. Tehát ha ők ezt megteszik, bárhol máshol is megtörténhet. Tudatosnak kell lennünk, és meg kell alkotni a megfelelő jogszabályokat, és garantálni, hogy ezek az AI szabályok nemzetállami szabályokká váljanak, és jó irányba mutassanak.
Yeah, make sure that those AI rules become national rules and yeah, get in the right direction.
A kérdés arra vonatkozott, hogy Magyarországon mi a helyzet, és tehetünk-e bármit ez ellen. Hát először is azt kell definiálni, hogy mi ellen. Tehát Magyarország egy olyan ország, ahol létezik egy propaganda miniszter, aki egyes szám ugyanabban a testben titkosszolgálatokat felügyelő miniszter is, Rogán Antalnak hívják. Ő a közelmúltban bejelentette, hogy egy állampolgársági szoftver programot indít a magyar kormány, amiben minden adatunk és minden hivatalos ügyintézésünk egy digitális bugyorba kerül, egy ilyen állampolgári program 3 éven belül. Tehát azt gondolom, hogy az autokráciák között, az autoritár, diktatúrikus berendezkedési országok között tanulási folyamat zajlik. Kína, Oroszország, Irán, Észak-Korea, arab diktatúrák, Magyarország sajnos, mint féldiktatúra felzárkozott ehhez a tanulási folyamathoz. Az ellenzékben, meg publicisták sokszor mondják, hogy Orbán Putyin pincsie, hát ugyanígy lehetne azt is mondani, hogy ugyanakkor Xi Jinping sejem pincsie. Ugyanis Magyarország tanulási folyamatban van Kínától. Egy személyes sztorival kezdte, én is hadd mondjak egy személyes sztorit. Amikor Hongkongban éltem, sokat utaztam Kína és Budapest között, és egyszer Pekingen át utaztam, ez még 2010-ben volt. Történetesen pont az Orbán kormány hatalomátvételekor, amikor először nyertek választást, amikor a NER megalapozódott 2010-ben, és egy hétköznap volt a választás, azt hiszem, vagy tám vasárnap, és én másnap utaztam, véletlenül volt így, és Budapestről még akkor volt közvetlen járat Pekingbe. A Ferihegyi repülőtéren voltam, és Tircs Tamással, a Fidesz egyik másod vonali politikusával találkoztam a repülőtéren, tehát 2010-ben vagyunk. Még a régi rendszerváltó időből ismertük egymást, de hát azóta lefolyt víz a Dunán, kérdeztem, hát Tamás, te hova tartasz? Ő akkor ORTT, az Országos Rádió Televízió Testület fideszes küldötte volt. És legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy a kínai médiafelügyelethez megy, hivatalos ORTT megbízatással. Hogyha ez valakit érdekel, sajtóban nyoma van, és teljesen meglepődtem, Kínába, egy demokratikus ország, egy EU tagállam, a kínai propaganda minisztériumba mész tanulni, és hát mondta, hogy igen, igen, de hát tulajdonképpen ez inkább csak ilyen kis privát út, de hát az ORTT-t hivatalosan képviselt, ezen én nagyon meglepődtem. Hát, hogyha a mai propaganda rendszert megnézzük, a Kesma birodalmat, Magyar Nemzet, Köztévé, ami egy propaganda tévé, ezt az egész birodalmat, hát nem nehéz felfedezni az orosz-kínai autokrata propaganda rendszernek a nyomait. Tehát ez egy dolog. Másik dolog az, hogy a kínai egyetemi modellnek is az exportja, hát megkezdődött volna Magyarországra, azt kér a Fudan Egyetem képében, ami tulajdonképpen nem egyetem a dolognak abban az értelmében, ahogy a Bolognai Egyetem 11. századi alapítása óta az egyetem szót definiáljuk Európában, aminek az akadémiai szabadság a sarokköve. Tehát a kínai egyetemeken kiterjedt cenzúra van, ezek a párt által kontrollált, végülis káderképző intézmények. Olyan társadalmi ellenállás bontakozott ki Magyarországon a Fudan Egyetem Soroksári útra telepítése ellen, hogy ezt visszavonta a magyar kormány. Tehát ahol kemény ellenállás van, ott visszakozik. De tegnapi hír, hogy a magyar villamos művek több 100 milliárd forintos hitelkeretet hív le Kínából, és a magyar állam adósságot ebből finanszírozza. Tehát a magyar kormányzat jelenleg a kínai gyarmatosítás egyik áldozata, és úgy azt kell, hogy mondjam, hogy örömmel megy a kés alá, nyilván korrupció miatt, nyilván ezek a hatalmas kölcsönök kickbackkel, tehát korrupt százalékokkal járnak az adott Orbán kormány adott képviselői zsebébe. De lehet a sort hosszasan folytatni, a Belgrád Budapest vasútvonal kínai finanszírozásával, kínai munkásokkal, vállalatokkal való megépítésével. Tehát a globalizáció miatt ezek a távoli dolgok, hogy mi történik Kínában, ugyanakkor itt is történnek. Tehát a dimenzió, az téridő dimenzió összezsugorodott, és ezek a folyamatok, amikről Knut és a többiek itt beszélnek, nem csak a digitális fronton, hanem ezekkel a végülis államközi függőségi viszonyokon keresztül is megvalósulnak. Tehát a rövid válasz, a társadalmi ellenállás vetheti vissza a zsarnokságot, és hadd fejezzem be Táncsics Mihály szép mondásával, aki azt mondotta, nem születik zsarnokság ott, hol szolgalélek nincsen. Tehát ha nincs feudális alattvalói tudat milliókban, mint Magyarországon, vagy mint százmilliókban Kínában, akkor nem jön létre a zsarnokság, hanem checks and balances rendszerrel állunk szemben, és a zsarnokot vissza lehet szorítani, ahogy ezt Montesquieu az európai hagyományban mondotta, érdemes elválasztani a hatalmi ágakat egymástól azért, hogy ne jöjjön létre totaliter túlhatalom.
Robert?
Én csak egy lábjegyzetet hagyték, hogy te személy szerint mit tehetsz. Ki az, akinek kínai telefonja van? Xiaomi, Huawei, ZTE, Oppo. Oké, ki az, akinek Kínában gyártották a telefonját? Ki az, akinek nem Kínában gyártották a telefonját? Miért gondoljátok, hogy nem Kínában gyártották a telefonotokat?
Nincs okos telefon.
És?
Majd lesz.
Tehát egy lábjegyzet, hogy, tehát, hogy te személy szerint mit tetsz, mert az, amit most nagyon szépen elmondtad, lánglelkű, tehát azt köszönjük szépen. Ezen már túl vagyunk, tehát hogy ezen már a szolgalelkűség meg egyebek, hogy ez már kialakult. Tehát egy spin diktatúrában élünk, ugye a HVG-nek most volt könyvbemutatója a héten, ugye Oroszország, Törökország, Venezuela, Magyarország, úgy mondjuk a legvidámabb barak ebből a négyesből, azért lássuk be, tehát nagyon faszal, nagyon jó helyen vagyunk. Még kipróbáljuk ezt a modellt egyébként, hogy mennyire lehet egy spin diktatúra. Na mindegy.
Spin diktatúrában
víga megint, de nagyon rövidre zárva, tehát hogy amit tudsz out of the grid, tehát menjél a rácson kívülre, menjél a rendszeren kívülre, ne használj biometrikus azonosítást a telefonodban, lehetőség szerint csak PIN kódot használj, ne fényképezd le, ne töltsd föl magadról sehová, se közösségében, sehova ilyeneket, ha olyan beszélgetésen mész, ne vigyél magaddal a telefon, mert mi akár kikapcsolt állapotban is le tudják hallgatni, stb. Tehát ez az ára, de nem tudom, általában a legtöbb ember nem fél attól, hogy megfigyelik, mert túl kicsi lányszemnek tartjuk magunkat, vagy porszemnek tartjuk magunkat. Ugye ez a borzasztó ebben a filmben, ugye ahogy megfogalmazza a szereplő, hogy egyszerűen hiába vagy egy akkora országból egy milliárd ember él, attól, hogy mindenki ezt a gamifikált rendszert elkezdi használni, hihetetlenül, tehát a kicsit kritikusok is rögtön láthatóvá válnak, és óriási problémába tudnak kerülni. Szóval a rácson kívülre kell menni. Én például mikor a gyerek ment, ilyen rendőrségi program volt pár évvel ezelőtt, hogy akkor poénból leveszik az ujjlenyomatát, meg egyébként mondtam, hogy oda te nem mész. nem ír. És akkor mondta a feleség, hogy miért vagyok én ilyen paranoid, mert nem akarom, hogy a gyereknek bármilyen szempontból, bármikor a rendőrségnél meg legyen az új lenyomata, még játékból se.
Nem igazi online
lányáról. Igen, sajnos.
Következő kérdés.
Én a szellemi előfeltételekre szeretnék egy kis pillantást vetni. Tudnélik az, hogy ez konkrétan ugye Kínában ahhoz, hogy valaki céget alapítson, egy kínai partner kell, amelyik megfelelő ellenőrzés alatt áll. A mi nyugati társadalmaink ugye a nyitottság, Open Society jegyében ezekkel a kultúrákkal szemben, amelyeket ráadásul egyenrangúnak tekint, ugye az egyenlőség eszméje hatja át a mi világunkat. Csak azt szeretném jelezni, hogy amíg ezek a szellemi feltételek változatlanul fennállnak, addig nem leszünk képesek ezekkel szembeszállni. Tudnélik, az egy fantazma, hogy minden kultúra egyenlő. Leo Strauss, ezt amerikai politikafilozófus nagyon világosan a gondolatát most leegyszerűsítve azt mondta, hogy ha minden kultúra egyenlő, akkor a kannibalizmus ízlés dolga. Tehát ha mi beengedjük, egyenrangúnak tekintjük ezeket a kultúrákat, és nem a kölcsönösség jegyében viszonyulunk hozzájuk, akkor végünk van. Köszönöm.
Nem volt kérdés, de ez bennünket nem akadályoz, legalábbis engem. Végül is itt a kultúrák kifejezés helyett a civilizációk, világcivilizációk kifejezést érdemes használni, és Fernand Braudel, ez a francia összehasonlító civilizáció történet atyához visszamenni, aki elkülönítette a konfuciánus, a nyugati, a muszlim, az orosz és a japán, és néhány más világcivilizációk. Ezek úgynevezett tengely civilizációk egymástól függetlenül fejlődtek, és általában egy-egy világvallás bölcsőjéből fejlődtek ki. Én azt gondolom, hogy igazából a probléma nem a civilizációkkal van, hanem az azok nevében fellépő birodalmakkal. Tehát a kalifátust követelő radikális iszlámmal, a kínai kommunista párttal, amely a kínai civilizáció kizárólagos képviselőnek tartja magát, és itt megállnék igaztalanul, hiszen Tajvan és Hongkong, amíg le nem verték a demokrácia mozgalmat, példája mutatja, hogy létezhet demokratikus kínai civilizáció. Tehát a probléma véleményem szerint a birodalmakkal, a katonai, gazdasági, kulturális, geostratégiai, űrpolitikai és egyéb birodalmakkal van, nem magukkal a civilizációkkal. A civilizációk olyanok, mint az ökológiai tenyészetek, azok tenyésznek, a vallások tenyésznek. Hát talán mi is jogázunk, meg kungfuzunk, nem ez a probléma, hanem amikor a birodalmak vérrel és vassal egymásnak feszülnek, de visszatérve csak egy mondat arra, amit mondasz, én is azt gondolom, hogy az autokráciák és elsősorban a kínai kommunista párt felől halálos veszély fenyegeti az európai demokratikus birodalmat és az európai civilizációt. Ugyanezt gondolom egyébként a radikális iszlámról, az iszlámról, mint politikai vallásról. Tehát a lehető leghatározottabban az Európai Uniónak, az Egyesült Államoknak, a két nagy nyugati birodalomnak, a NATO-nak ellen kell állni, ezekkel a külső ellenségekkel szemben. Tehát az európai civilizáció nevében kell fellépnünk egyfajta civilizációnista alapon, nem nacionalista alapon, és ezért az természetesen, amit a populista szélsőjobb akar, hogy a nemzetállamokhoz vissza a hatalmat, ez erőtlen. Egy civilizációval nevében fellépő birodalommal, mint a kínai kommunista párt, az Európai Uniónak, mint az európai civilizáció alapján épülő birodalomnak kell visszavágnia. Ez egy nem szélsőséges jobboldali, vagy szélsőséges baloldali álláspont, ez egy radikális középső álláspont.
Megint csak egy lábjegyzet. Ez a film, ez pont ezért készült el, gondolom én, de majd elmondja itt a producer nekünk, hogy bemutass, hogy ezt nem szeretnénk. Tehát ez nagyon messze van az európai, még a magyartól is jelen formájában. Tehát ez szerintem botrány, amit itt csinálnak, és nem akarunk Európában így élni. De Tehát egyértelmű, hogy ez egy kultúrharcnak, vagy civilizációs harcnak az eszköz egy ilyen film.
Knut, valamit a válaszban erről?
Well, no, I can just...
A film célja, film céljáról, hogy egybeesik ezzel, amit Robert említett.
Yeah, well...
Ezért készítettük el a filmet, ezért jöttek önök el a fesztiválra, ezért szervezitek ti a fesztivált. Küzdünk érte, amelyen aktivisták vagyunk, legalábbis azzá válhatunk. Fel kell emelnünk a hangunkat, és még jobban küzdenünk kell az Európai Unióért. Bár néha nehéz és időigényes feladat, mert a demokráciának sok időre van szüksége, néha túlságosan is sok időre, de úgy gondolom, hogy megéri a küzdelmet, és harcolnunk kell érte.
Kérdés.
Nekem én azon gondolkodtam, hogy ugye egy poszthidegháborús Kínáról van szó, természetesen már régóta, és ez a film a legutóbbi idők poszthidegháborús Kínáját mutatja, amelyben már nincs működő kommunista ideológia, tehát egy ideológiamentes kommunista Kínáról beszélünk, amelyik tulajdonképpen a régi típusú a kommunista ideológiát becserélte a jó állampolgárság mítoszára, ami számomra, ezt a film alatt fogalmaztam meg magamnak, tulajdonképpen a jó kormányzásnak egy inverze, természetesen egy sötét inverze, kicsit hasonlatos ahhoz, és most mégis az egykori kommunizmusra gondolok, amikor ugye a demokráciát kiüresítették a kommunista országokban, és népi demokráciákat hoztak létre. Persze ez egy másik szint a jó kormányzásnak, egy jó állampolgárságra való becserélése, ami, ahogy hallhattuk, ugye a kínai közösségiségre, a konfuciánus közösségiségből is táplálkozik. Szóval ijesztő, amit látunk, az kétségtelen, de mégis, minthogyha párbeszédben lenne a nyugati demokráciákkal ebből a szempontból, még hogyha valami egészen mást is valósít meg, egy posztideológikus konstrukció ez. Ti ezt hogy látjátok?
Hát úgy érted, hogy technokrata?
Akár technokrata is, de az meg a technológiákhoz kapcsolódik. Inkább ezt a demokratikus elemnek a kifordítását, a direkt való torz félre értelmezését kérdezem, hogy beszélhetünk erről. Ez egy posztideológikus kommunista Kínában.
Nem tudom, az az igazság, hogy azért nincs itt Kína szakértő, mert beszartak eljönni. Most nagyon finoman fogalmaztam. Én nem vagyok Kína szakért, hogy átadnám itt a mikrofon, csak ezt el akartam egy bizonyos pontján mondani a beszélgetésnek, hogy ideig is elérnek ezek a fajta félelmek. Hogy nyilván, ha Kína szakértő vagy, akkor te neked oda be kell menned, mert hiszen ez az életed, ebből élsz. Én nem ebből élek, én elfogadtam, hogy ezt a beszélgetést követtem, aztán nem fog Kínába menni soha büdös életbe. Így jártam.
Két vagy három Kína szakértőt próbáltatok felkérni, Ági? Hármat? Ahány van Magyarországon, tehát kis ország, kevés kínaszakértő. Van, én tudom a neveket, de nem az az érdekes. Van, aki konkrétan Pekingből kapja a fizetését, effektív, a payroll Kínából jön, és van, aki csak attól fél, hogy esetleg vízumot nem kap, kutatási együttműködést, vagy csúnyán néznek rá. De válaszoljunk arra is, amit kérdeztél. Nem posztideológikus ez, posztkommunista talán, de nagyon erős ideológia van. Tehát ez a konfuciánus közösségi elemekből és kommunista elemekből valóban a jó, én azt mondanám a jó kormányzásnak, a jó állampolgárságnak egy a kínai kommunizmus vagy szocializmus kínai sajátosságokkal. Ez a Xi Jinping gondolatnak a hivatalos neve. Ez erősen ideológikus, van tartalma, van vöröskönyvecske, fel kell mondani, van tucoc tanszék, ahogy Magyarországon is volt 1990-ig, azt be kell biflázni, az egyetemeknél minden egyetemistának kell tucocot tanulni. Tehát nagyon ideológikus, de ez egy fa ízű, forgács ízű dolog, ezt felmondják. egy rendkívül kapitalista, haszonelvű, pénzelvű, materialista társadalom, ahol nagyon fontos az anyagi előmenete, és ezért pont a digitális ellenőrzésnek az egyik legfontosabb eszköze, hogy akinek rosszak a társadalmi pontszámai, nem utazhat gyorsvasúton, nem repülhet, rosszabb iskolába veszik fel a gyerekét, vagy extrém esetben, mint a filmen láttuk, nem mehet iskolába a gyereket, tehát anyagilag teszik tönkre az embereket. Tehát nem posztideológikus ez, hanem ha nem politizálsz, akkor nincs semmi gond. Akkor to get rich is glorious, ez az egyik jelszó, meggazdagodni dicséretes. Tehát egy materialista társadalom és állami, amivel szemben állunk.
Ha valaki még válasz, akkor kérjük a következő kérdést onnan fent.
Köszönöm a lehetőséget, én Szabó Bence vagyok Debrecenből, és az lenne a kérdésem, hogy ugye látjuk azt, hogy Debrecenbe érkezik a CATL akkumulátorgyár, Szegedre a BYD elektromos autógyár, és azt is látjuk, hogy ez a magyar kormánynak miért éri meg, tehát erről már beszéltek önök is, hogy miért jó ez, de mennyire elfent a veszélye annak, hogy ezek a cégek olyan vállalati kultúrát hoznak be Magyarországra, ami idővel sokkal elfogadottabbá tud egy ilyen rendszert tenni, és ezzel megkönnyíti majd a magyar kormánynak is, hogy behozzon egy ilyen rendszert az országba.
Ez csak egy anekdotát, hogy mondjak, beszélgettem nem régiben egy magyar képviselettel, akik hűtőt meg ilyen terméket gyártanak, nem mondok márkanevet, és mondták, hogy a legjobb dolgozó a gyárban az 25%-a marad el az átlagos kínai dolgozónak a teljesítményétől. Tehát, hogy nem véletlenül hoznak magukkal szerintem munkaerőt is. Tehát, hogy ez egy, tehát, hogy bizonyos szempontból zárványszerű az, hogy bejön egy ilyen cég. Hát ugye azért nincs meg a Belgrád-Budapest vasútvonal sem, mert a saját alvállalkozóikkal dolgoznak, akik nem tudják az európai szabványoknak megfelelő módon megépíteni a vasutat. Tehát én azt gondolom, hogy ennek azért kisebb kockázata vagy veszélye van, inkább az a veszély, hogy a magyar állam vagy a mostani kormányzás félreérti a jelenlegi globális kapitalista versenynek a jövőjét, mert hiszen feltettük ugye a lapot a német autóiparra, most úgy látszik, hogy kell valami helyette, és ez most éppen a kínai akkumulátorgyár, hiszen mindenben lesz akkumulátor, mert elektronikus világban megyünk, és azt gondolják, hogy ez oké lesz, de ez mindenféleképpen környezetszennyezéssel, meg egyéb problémákkal jár, de legalább munka se lesz belőle.
Ha a kibic közbe szólhat, akkor nekem is van egy történetem, és ez egy kicsit kiterjeszti azt a dolgot, amit kérdezett az ázsiai munkakultúrára. Tavaly össze voltam Tajvanon, ahol arról beszéltek többek között, hogy a tajvani fiataloknak a 80%-a vállalkozó szeretne lenni, és nem alkalmazott. Tehát ez benne van a vérében, és ő dolgozni akar látástól Mikulásig, amíg az ő vállalkozás el nem indul. Másrészt azt is elmesélték, és ez az ázsiai vállalati kultúrához tartozik hozzá, ami független attól, hogy a kínai kommunista párt erre mennyire telepszik rá. Azt is elmesélték, hogy a TSMC, a világ legfejlettebb chipgyártója, most éppen a texasi Austinban szeretne amerikai nyomásra chipgyárat létesíteni, és azt mondták a tajvaniak, akikkel beszéltünk, hogy van egy komoly probléma. A chipgyáraknak három műszakban menni kell, 3x8 órában, ami Tajvanon nem probléma. Az austini gyárat pedig elkezdték építeni, de nincs munkaerő, mert az Egyesült Államokban nincs olyan megfelelő mennyiségi munkaerő, amelyik azt mondaná, és úgy dolgozna a harmadik műszakban is, mint ahogy Tajvanon megteszik. Tehát annyiban árnyalnám ezt a képet, hogy ez a fajta ázsiai munkakultúra, ez létezik, ugyanakkor ebben az esetben, mint a BYD-nál vagy a CATL-nél, rátelepszik a kínai kommunista párt is.
Amit Gábor mondott, azt szeretném folytatni. Van egy fantasztikus dokumentumfilm, egy amerikai dokumentumfilm, a címére nem emlékszem sajnos, American Factory, ez az, ami egy kínai síküveggyár, autóüveg és autóüveggyárnak az amerikai telepítéséről szól, és ugyanúgy, ahogy Gábor mondotta, ellehetetlenül a kínai gyártósor, ugyanis Amerikában szakszervezetek vannak, amelyek 8 órás munkanapot, társadalombiztosítást, munkavállalói jogokat követelnek. Tehát itt a válasz szerintem az lehet, hogy amennyiben a szakszervezetek megszerveződnek Magyarországon, akkor lehet a munkavállalók jogait biztosítani a kínai gyárakban. Ami meg magukat a gyáraknak a létét és a tömeges Magyarországra telepítését illeti. Hát itt sajnos az akkumulátor szemétbe fulladó Magyarország képe sejlik fel. Ezek rendkívül vízigényes gyárak, tehát vízhiány lép fel a nyomukban, és elképesztő környezetkárosítással járnak. A gyártásuk is a sok energiát is igényel, és amiről még kevesebb szó esik, az az, hogy az Európai Unió szabályozása szerint oda kell visszavinni a használt akkumulátorokat, ahol gyártják őket. Tehát Magyarország nem csak az akkumulátorgyártás központja lesz Európában, hanem az akkumulátor szemétnek is a lerakó helye. Tehát az Orbán kormány sokszorosan árulást követel a magyar nép egészsége, a gazdasági jövőnk, és az Európai Unió, mint geostratégiai, geopolitikai egység ellen. Tehát a magyar kormány kiárusítja végül is az európai piacra lépés lehetősége miatt Magyarországot ezeknek a kínai akkumulátorgyártó cégeknek.
Dani, hogy szomorúan szeretnék én megemlékezni egy újságíróról Ekvádorban, aki most a nyáron lett merénylet áldozata. Elnézést, Knut, hogy egy másik filmet is említek, ami itt van a fesztiválunkon, a The Stolen Country of Mine, ellopott országom, szintén német produkció, és hát ugye a kínai gyarmatosításról szól a film, és amiért megemlítem, nem az, hogy elmondjam pontosan, miről szól a film, olyan szerződésekről, olyan előnytelen, korrupt szerződésekről, amelyeket Kína az eladósodott Ekvádorral kötött meg, amelyről egy leleplező dolgokat írt egy újságíró, Fernando, nem tudok spanyolul, Villavicencio, aki augusztusban merénylet áldozata lett. Tehát ő megírta az igazságot, de már nem él. A filmben ő a főhős, ez az újságíró. És a film elkészülte után nem sokkal egy repülőtéren merénylet áldozata. Hát ennyit a bátorságról.
Ott fönt van egy kérdés.
Igen, szervusztok, én Fekete Zsombor vagyok, és digitális oktató játékokat tervezek, és egy rövid sztorit szeretnék elmesélni. 2010-ben volt szerencsém kimenni Los Angelesbe az E3 kiállításra, és ott találkozni egy kínai céggel, egy ilyen kis közepes kínai céggel, akiknek az volt a profiljuk, hogy Dél-Koreából importáltak MMO, tehát ilyen online szerepjátékokat Kínába. Nagyon összehaverkodtunk, nagyon kedvesek voltak, aranyosak voltak, és hát gondoltam, hogy majd valamennyire figyelemmel kísérem az ő sorsukat. Aztán utána úgy eltűntek a radarról, majd egyszer csak, amikor legnagyobb meglepetésemre előrukkoltak egy szoftverrel, ennek a szoftvernek ugye az lett a neve, hogy WeChat, és hát utána páran elkezdték használni Kínában, most meg már ugye őket kérték fel arra, hogy ezt a bizonyos social credit rendszert többekkel együtt kidolgozzák. Én megmondom őszintén, hogy egy picit csalódott vagyok, mert amikor beültem erre a filmre, akkor azt vártam, hogy ugye itt volt szó azokról a kínaiakról, akik európai szemlélettel, emberi jogi aktivisták és a rendszernek ellenállnak. Volt szó azokról a kínaiakról, akik ugye feudális mindsettel élve, hát mondjuk úgy, hogy akiket vezetnek, de nem volt szó nagyon azokról a kínaiakról, akik ugye ezt az egész rendszert kitalálták, akik fenntartják, akik üzemeltetik, akik 1,4 milliárd embernek a mindennapjait szövik át, és tulajdonképpen egy hatalmas embertömeget és egy hatalmas gazdaságot képesek egyébként különböző irányokba, nekik megfelelő irányokba terelgetni. Én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor ez a film készült, akkor volt-e az a cél, hogy egyébként ezt a social credit rendszert, illetve ennek a készítőit valamilyen szinten bemutassák, vagy ez csak egy kompromisszum, hogy gyakorlatilag a végén egy ilyen, hát, hogy mondjam, európai aktivista mindsettel, hogy mondjam, megáldott kínai családok sorsát láthattuk.
Nem, ez nem kompromisszum. Egyrészt természetesen nehéz vezetőket találni, és ha el is éred őket, akkor sem mondják el neked, amit tudni szeretnél. Egy szintig megteheted ezt is, a filmünkben is látható csoportmenedzser például, ő alacsonyabb rangú, de magasabb szinteken ez lehetetlen. Szerintem a film erőssége abban is rejlik, hogy nem látjuk az ellenséget, ha úgy tetszik az elnyomót, de mégis az felsejlik az elnyomottak szemében.
That's why.
Ha szabad megint a Kibisznek közbeszólni, arról, hogy kik működtetik ezt a dolgot, és hogy nekik mit szabad, a legjobb példa Jack Ma, aki a leggazdagabb kínai volt egy időben, és megcsinálta az AliExpress birodalmat. Alibaba birodalmat, az AliExpress a kiskereskedelmi ága. Megcsinálta az Alipayt, megcsinált nagyon sok mindent. Aztán egyszer mondott egy rosszat egy nyílt fórumon, bírálta a kommunista pártot, bírálta a bankrendszert, eltüntették a nyilvánosság előtt, gyakorlatilag ugyanolyan penitenciát kellett neki elkövetnie, mint a sztálinista időkben Magyarországon. És ma már nem is mindig él Kínában, de minden esetre már nem mond olyanokat, amiket korábban mondott. Tehát azért, és ebből értettek ugyanazok, akik a WeChat-et csinálják, és ugyanazok, akik a kínai csodacégeket csinálják, hogy nekik is van egy határa, amin belül viselkedni kell. Bocsánat, nem akartam elvenni a szót tőletek.
Egy lábjegyzet ahhoz, amit Gábor mondott. Jack Ma nem csak eltűnt 2020 és 21 között néhány hónapra, hanem ez alatt az idő alatt, amíg eltüntette őt a titkos szolgálat, a vállalata ellenséges reguláció áldozata lett, tehát visszanyesték a vállalatának a jogait, és azóta ő is nagyon csöndben van, de a legnagyobb celebek, színésznők, sportolók, hongkongi könyvesbolt, teniszezők tűnnek el, és jönnek ki a kínzások és pszichológiai hadviselés után a börtönökből. Tehát ezek ebből ért szintén a kínai társadalom.
És akkor Zsombornak is válaszoljuk a kérdésére. Van egy Deutsche Welle dokumentumfilmben, van a YouTube-on 42 perc, pont arról szól, amit te is hiányoltál a filmből. Én most néztem meg másodszor, elsőre azért nem tetszett, amit te mondtál. Másodszorra már jó volt ez a film, vagy sokkal jobb volt, hogy ütősebb volt, nyomasztóbb volt. Az pont bemutatja ezeket a fiatalokat, akik tök lelkesen elmagyarázzák, hogy ők voltak azok, akik be és ben voltak, és túlóráztak, hogy maszkba is működjön az a rendszer, és ők az elsők a világon, akik megcsináltak, hogy maszkba is felismerte ezeket az arcokat, és egy hónapjukba beletelt, és nagyon büszkék. Ez egy technokrata, azért kérdeztem vissza az előző kérdésre. Ez egy technokrata szemlélet, nem foglalkoznak ennek a politikai vonatkozásaival.
Szeretnék idézni egy mondatot Jialing Zhang-tól, a film rendezőjétől, aki a film honlapján egy nagyon jót mondott, hogy mi a különbség az 1984 Orwelli képe és a mai kínai megfigyelő állam között. És ő azt mondta, hogy a Orwellnél a félelem a mozgató, itt pedig a bizalom. Az emberek többsége bízik ebben a rendszerben, bízik a kormányban, bízik a kommunista pártban, hogy jobb lesz. Ez egy jövőorientált, haladásorientált dolog. Az emberek szeretik ezt a rendszert. Nagyon kevesen vannak, mint az emberi jogvédők ebben a filmben. Ők egyébként nem politikai ellenzék, ez nagyon fontos. Ők egyszerű emberi jogászok, olyan jogászok, akik a az agresszív földkisajátítással szemben próbálják a parasztokat megvédeni, akinek lakótelepet akarnak építeni a földjén, és erőszakkal elveszik tőlük. Ezek tömegesen jellemzik a mai Kínát, hiszen az új városok korábbi mezőgazdasági területeken nőnek ki, és ezek erőszakos, jogtalan kisajátítással kerülnek a beruházók karmaiba legtöbbször. Tehát ezek nem politikai ellenzék ez az ember. Aztán elkezdik védeni a jogaikat, és ellenzéki pozíciókba sodródnak. És még őket is egy hétig, 10 napig kínpadra vonják, nem engedik aludni, kínozzák őket, testi, fizikai és lelki kínzásnak vetik alá. Egy. Kettő, van politikai ellenzék Kínában. Vannak olyan filozófusok, társadalomtudósok, politikai ellenzék. Liu Xiaobo, a béke Nobel-díjas politikai ellenzéki, aki elhunyt a börtönben. Tehát az igazi ellenzékieket, akik a Václav Havel, Szaharov, Kis János, Demszki Gáborai, a szamizdatosok, akik voltak Közép-Európában, a nekik megfelelő emberjogi aktivistákat tényleg kinyírják. Tehát ők meghalnak a börtönben, soha nem jönnek ki. Ezt akartam még mondani. Nagyon sokban hasonlít a helyzet egyébként az 1990 előtti kelet-európai helyzetre és szovjet helyzetre. Tehát ha a digitális csillivillit levesszük, maga a kommunista rendszer elnyomó apparátusa nagyon hasonló. Hát vannak gulágok Kínában, mondjuk ki. Tehát a muszlim kisebbséget átnevelő táborokba, kényszermunkatáborokba zárják. Hatalmas megszállt területek vannak. Tibet, Hongkong, leverték a demokrácia mozgalmat az előző években a dokumentumfilmfesztiválon voltak ezzel kapcsolatos filmek. Tehát egy kőkemény diktatúrával állunk szemben, amelyik nagyon hasonlít az 56-os bevonuláshoz, 56 leveréséhez, 53, és így tovább. Tehát a Jaruzelszki pucshoz. Tehát ha lehántjuk a digitális felszínt, akkor a kommunista állam terrorarca, az elnyomó tankok, a Tiananmen Square és a többi, az nagyon hasonlít a régi kommunista elnyomásra.
Én vitatkoznék veled, szerintem pont, hogy nem hasonlít. Mert hogy nincs kívülről anyagilag vagy gazdaságilag megtámogatva a saját lábánál, és 80%-os támogatottsága van, és el van rejtve. Tehát pont a rendszer, ennek a filmnek az egyik kulcsmondata, hogy helyben kezeljük azokat a konfliktusokat ezen a rendszeren keresztül, amik egyébként eszkalálódnának, és elfújtjuk már ott helyben ezt a dolgot önkéntesekkel, és gyakorlatilag nem lesz neki nyoma. És az ujgur kisebbségre utalva találtak amerikai jellemzők szoftverekben, arcfelismerő szoftverekben arra vonatkozó utalásokat, hogy rasszokba sorolták az embereket, és volt egy kategória, hogy ujgur. Tehát ne hagyják el azt a területet, ahol egyébként ők élnek. Az is egy ilyen állami megfigyelő rendszerrel, gyakorlatilag technológiával megtámogatott módon működő, elfolytó rendszer borzasztó körülmények között, és ettől sokkal durvább, mint amit itt láttatok. Tehát az kifejezetten ellenséges mindenkivel, aki ott van. Óriási rendőri jelenléttel, megfigyelő kamerákkal, stb.
A cenzúra is, és a politikai kontroll is sokrétű, ez egy nagyon komplex rendszer, és a politikai elnyomásnak a helyi szintjei mögött és fölött ott van a többi szint, ami adott esetben politikai gyilkosságokhoz vezet, ellenzékiek, börtönbe zárt kisebbségek meggyilkolásához, megnyomorításához, sok éves vagy életfogytiglani börtönbüntetéséhez. Tehát tehát először puhán indul a rendszer, de mögötte ugyanolyan kőkemény az ujgur vagy tibeti területeken megszállás van, mint a Varsói szerződés alatt a szovjet megszállás volt Magyarországon. Tehát a Kádár rendszer is hát elég szoft volt, a Cél Györgyel lehetett komázni, de aztán ahogy egyre inkább, ha erősebb volt az ellenállás, főleg korábban, 56 mutatta meg azt, hogy végső soron a megszálló csapatok vérbe folytják a demokratizálási kísérleteket, ugyanígy, ahogy ez 1989 júniusában a Tiananmen téren történt, vagy az elmúlt években Hongkongban. Effektív vérbefolytás 56-hoz hasonlóan. Tehát az emberarcú Xi Jinping rezsim mögött ott áll a Terminátor acélarca.
Kérdés a közönség soraiból.
Azon gondolkodtam, hogy itt két jó mondás volt a végén, volt több is, de az egyik az, hogyha levesszük a digitális csillivillit, akkor business as usual, tehát nem változott semmi. Azért szerintem nem kell tévhitbe ringatnunk magunkat, megfigyelés az van, adatgyűjtés az van, mindenhol. És nem azért gyűjtjük az adatot, mert más arra akarjuk felhasználni, a Google is adatot gyűjt, azért gyűjtjük az adatot, mert szükségünk van az információra, azért, mert pénzt akarunk csinálni belőle vagy más. Itt a kérdés az, hogy mire használják föl ezt a technológiát. Tehát, hogyha levesszük a digitális csillivillit, akkor nem változott semmi. A másik jó mondás az volt, hogy itt nem kell olyan erő hozzá. Persze, mert ezek a rendszerek most már jobban csinálják, mint a korábbiak. Tehát egy 80%-os elfogadottság az zseniális. Tehát, hogy itthon is ezt látjuk, hatalmas nagy támogatottság, és közben mi van mögötte? Tehát én szerintem egyszerűen felhasználják a pszichológiának mindenféle vívmányt, ami rendelkezésünkre áll, felhasználják arra, hogy a saját kis ötleteiket vagy agendájukat tolják előre. De a politikus az egy valamit szeretne mindig, hatalomra kerülni, semmi mást, és erre használja föl az összes rendelkezésre információt. Itt szerintem ez történik a különböző extremitások között. Amerika ugyanúgy gyűjti az adatokat, ugyanúgy lefényképeznek, amikor bemegyünk az EU-ba, ugyanúgy lefényképeznek, tehát én nem gondolom azt, hogy itt máshogy menne, csak más köntösben van az egész, vagy pedig másra használják föl azokat a dolgokat, amiket megszereznek azt az információt.
Na, ebből most vita lesz.
Nem ugyanúgy. Nem ugyanúgy, mert a Google a Facebooknak nem adja oda az adatokat. Az Apple nem adja oda a Samsungnak az adatokat. Tehát neked a te adataid, azok szépen el vannak szeretelve külön-külön.
A politikai megközelítés. Akkor...
De a Google mögött nincs politika, nincs állampolitika. Kérd meg az Apple-t, hogy adjon ki valami adatot, és nem fogja kiadni, meg fogja tagadni. Annak is meg fogja tagadni. Az Apple egyébként erről híres, de...
Nem hiszem.
utána kell nézni, nyilván Kínában meghozták a maguk kompromisszumait. Tehát az a különbség, ez a kínai rendszer, meg a mostani rendszer között, tehát egész világon leszámítva Oroszországot és Kínát, a amerikai big tech cégek azok, akik működtetik a social médiától kezdve, a fizetési rendszeren át, egy csomó mindent, ahogy gyűlnek az adatok. De ezek az adatok, ezek külön-külön silókban vannak, nincsenek összekapcsolva. Nem kell attól tartanod, mint ami Kínában van, hogy minden információ összeér. Bevitték az újságírót, levették az összes adatát, és utána már nem tudott videót posztolni az ottani TikTokra, mert ha megjelent az arca, akkor letiltották. És nem is mondták meg, hogy miért tiltják le, csak esetleg megpróbálod kitalálni, hogy milyen rosszat tettél, csak felfüggesztik a profilodat. Ez nem történik meg veled a nyugati világban, még Magyarországon sem.
Még annyit tennék hozzá, hogy az adatgyűjtés az valóban a digitális biznisz alap motivuma. De ahogy Robi is mondta, nincs arról szól, hogy a nyugati világban szűretlenül ömlene mindez a pártközpontba, a titkosszolgálatokhoz. Persze kiadják a titkosszolgálatoknak terrorveszélyre hivatkozva, de ez egy szelektált.
Hát vagy botrány lesz belőle, mint a Pegasus használatánál. Persze, csinálják, de nem olyan szemérmetlen módon, és nem 80%-os támogatottsággal csinálják. Egyébként megfigyelési kapitalizmus az van. Tehát ezek a cégek, a Google, Facebook abban fantasztikusok, hogy feltalálták azt, hogy ezeket az adatokat hogy lehet úgy felhasználni, hogy az üzleti modellnek a része, pénzt termelnek vele, de nem adják például neked oda a hozzáférést. Tehát nem e-mail címet adnak oda neked, hanem mindig újra és újra ki kell fizetned a hozzáférést ahhoz a csoporthoz, amit mondjuk a Facebookon te magadnak létrehoztál.
Még annyit, hogy pont Németország és az Európai Unió adatvédelmi irányelvei, törvényei próbálják megakadályozni ezt a fajta digitális totalitarizmust, hiszen a technológia ott van, és mindnyájunk mobiltelefonjában a zsebében ott van, tehát tulajdonképpen törvénykezési eszközökkel, az európai civilizáció hatalmakat elválasztó törvényeivel, az egyéni szabadságjogokat, az információs alapjogokat biztosító törvényeivel kell megvédeni az állampolgárt. Ez a front, itt történik a harc. Ha már frontról beszélünk, a TikTok neve itt többször elhangzott, azért itt egy pillanatra érdemes megállni. A sokunk gyerekeinek, meg sokunknak a TikTok rajta van a mobiltelefonján. Szabad itt megkérdezni, hogy körülbelül hány embernek van neki vagy a családban TikTok a telefonján? Jó pár. Tehát az ugyan egy magán cég, a TikTok mögött álló cég, viszont a kínai államnak hozzáférése van a TikTok adatbázisaihoz. Tehát minden, amit itt láttunk a filmen, vagy a Deutsche Welle dokumentumfilmen, amit Robi említett, ott a Deutsche Welle dokumentumfilmen részletesen megmutatják azt, hogy a TikTok hogyan szolgáltat minden egyes digitális mozgásunkról adatokat a kínai cégnek és mögötte a pártközpontnak. Tehát mindenki, aki TikTokot használ itt a teremben, vagy az európai hát végül is civilizáció frontja mögött, itt a Hinterlandban, ahol élünk, az mindenki az adatait a kínai pártközpontnak ajánlja fel. Ezt kell, hogy mondjam sajnálatosan.
Kérdés?
Köszönöm szépen. Én a filmről kérdeznék, egy filmhez kapcsolatban kérdeznék valamit, pontosabban a film emberi léptékéhez, hogy léptékéről, hogy a filmben azt látható, hogy magyar szemmel 28 éves vagyok, és úgy látom, hogy ezek a politikailag üldözött emberek, az életszínvonala magyar szempontból nem tűnik rossznak. Tehát a gépjárművel járnak, az eszközeik, amiket használnak. Én nagyon-nagyon sokat dolgozok egy olyan laptopért, amiből többet is láttam a család birtokában. Ezt csak arra próbál kérdezni, nem utalni, kérdezni csupán, hogy amikor a kínai kormány megpróbál valakit megfigyelni, vagy büntetni, hogy gazdaságilag az élet színvonalát hogy hagyja, vagy hagyhatja meg olyannak, ami számomra, persze ez szubjektív nézőpont, kimagaslónak tűnik, vagy ez egy koncepció, hogy azért éhen nem maradjanak, csak maradjanak csöndben a lakásukban.
You mean not only the protagonists, you mean...
Arra gondolsz, hogy nem csak a főszereplőket, hanem mindenkit? Ez része a koncepciónak valahogy, úgy gondolom. Csak vissza kell tekintenünk a múltba. A kínai középosztály nem volt olyan gazdag, mint most. Nem is olyan sok év telt el, hogy elérték ezt, és nem szeretnék elveszteni mindezt. Nagy biztonságban érzik magukat, kedvelik az életüket, és tudják, hogy más volt a szüleik élete például. Ha úgy tetszik, talán ezért. Nem akarják elveszíteni, ahogyan mi sem szeretnénk itt Európában. Ugyanaz a két helyzet.
Azt gondolom, hogy 80%-os támogatottság miatt a magas életszínvonal van. Tehát le tudsz mondani a politikai jogaidról, amik tökre elvontak akkor, hogyha neked van iPhone-od, meg egyébként kényelmesen élsz, és akkor nem nyilvánít az politikailag véleményt, és akkor nem bántanak. Ugyanez van Magyarországon is gyakorlatilag. Tehát abban a pillanatban, ha elveszti a gazdasági hátterét vagy támogatását szerintem ez a rendszer, akkor a támogatottsága is csökkenni fog. Nyilván most paradox, a 17%-os infláció mellett is tökre boldogok a Fidesz szavazók. Nem kérdezem meg, hogy vannak-e a teremben, gondolom, hogy már nem. De egyébként Kínában is ez van, tehát én is gondolkodtam ezen, hogy mennyire jól élnek ezek az emberek, és ugyanakkor viszont nem tudom, hogy ha elveszik valakinek az autóját, elkobozzák, vagy bemennek a lakásba, és összekapkodják ezeket az eszközöket, akkor mit szólnának hozzá az emberek, hogy bárkinek bármiét elvehetik? Tehát, hogy a magántulajdont mennyire tisztelik, lehet, hogy erre majd a Süki tud válaszolni valamit. Illetve hát akkor hogy figyelik meg őket? Tehát arról nem szólt a film, hogy ezeken az eszközökön keresztül hát tökéletesen meg lehet figyelni őket. Tehát a vezetés közben egy iPhone-od van? Valószínűleg az iPhone meghozta azokat a kompromisszumokat, hogy ezeket az adatokat mégiscsak valamilyen szempontból valahol egy helyi szerveren kell neki tárolnia.
Az Apple konkrétan appek százait tüntette el a kínai piacon. Tehát a kínai kommunista párt nyomása miatt cenzúrázták az appeket a kínai mobiltelefonokon. De az, amit mondasz, az egy elképesztő társadalmi ugrás következménye. Tehát két nemzedéken belül a bivajjal a szántó, Mao zubbonyos parasztok és munkások helyében egy posztindustriális társadalom alakult ki Kínában. Ez Deng Xiaopingnek köszönhető, aki Mao utána azt mondotta, hogy szürke macska, fehér macska, tök mindegy, az a lényeg, hogy megfogja az egeret. Tehát, hogy kommunista, kapitalista, az a lényeg, hogy a kínai társadalom gazdagodjon. Tehát itt a világtörténelemben egyedülálló gazdasági csodát látunk két nemzedéken belül. Nekem több olyan barátom, közeli ismerősöm van, akik paraszt családból jönnek, mai fiatalok, 40-esek, masters fokozatuk van, és városi értelmiségiek. A szüleik effektív mezitábas a háztáiban dolgozó parasztok voltak, akiknek maximum az, hogy segédmunkások voltak építkezésen, addig tartott a társadalmi mobilitások. Tehát itt a kínai kommunista párt mögött elképesztő gazdasági teljesítmény van, azt tudja felmutatni. Persze ennek nagyon nagyok a környezeti kárai. Tehát ugyanúgy, ahogy a gazdasági csoda is páratlan a világban, a környezet rombolás is, légszennyezés, atomerőművek, atomerőszemét, kémiai jelenlét a levegőben, tehát Peking szinte élhetetlen, tehát köhögnek az emberek, és állandó füstköd van Pekingben, tehát borzasztó rossz a környezet állapota. Ez az ár, amit ezért meg kellett fizetni, de a legitimációt a gazdasági növekedés nyomja, összehasonlíthatatlanul jobb anyagi körülmények közt él a kínai középosztály, mint a magyar.
Ha senkiben nem folytattam bele a szót, akkor nagyon szépen megköszönném a résztvevőknek a nagyon jó válaszokat, és a közönségnek a nagyon jó kérdéseket, és remélem mindenkinek tetszett a film is, és a beszélgetés is. Köszönöm szépen!